Karácsony másképp. A Szentegyet közösség karácsonyi ebéden látja vendégül szegény barátait, azokat, akiknek nem jut ünnep, még talán család, otthon sem. Hajléktalan vagy szociális otthonokban élő idős barátokat, nehéz sorsú szegény családokat, menekülteket. A közösség tagjai évközben is rendszeresen találkoznak velük. A karácsonyi ebédre a 8. kerületi Szent József templomban kerül sor december 25-én. A Szent Mise 12 óra 30 perckor kezdődik, melyet Székely János püspök atya mutat be. Jobb adni, mint kapni. A szegényeknek terített ünnepi asztal legyőzi a közönyt, reményt ad városunknak. Sok szeretettel köszöntöm Szőke Pétert, a Szentegyet közösség budapesti vezetőjét, akivel a következő fél órában arról beszélgetünk, hogy mit is csinál konkrétan ez a közösség, és melyek azok az események, amelyekre esetleg a közeljövőben várnának embereket.
Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. A Mária Rádió nagyon hűséges hozzánk. Nem először ülök ebben a stúdióban, bár a Gogol utcában talán még nem voltam sokszor, de nagyon köszönöm azt, hogy gyakran kapunk lehetőséget arra, hogy az életünkről beszéljünk. A rádió hűsége nyilván a hallgatók hűségét is kifejezi. Úgyhogy az advent különleges időszak, hiszen nemrég záródott le az irgalmasság rendkívüli szent éve. A Szent Péter bazilikában és más bazilikákban is a szent kapukat bezárták. De ugye Ferenc pápa arra figyelmeztet, hogy az irgalmasságnak állandóan jelen kell lennie az egyházban. A szent kapukat a templomokban bezárták, de a szívünknek nyitva kell állnia, nyitva kell tartanunk azért, hogy oda mások is beférhessenek. Ugye leggyakrabban csak önmagunk férünk be a saját szívünkbe sajnos. Esetleg még a szűkebb értelemben vagy családunk, de már egy kicsit a kívül maradnak a szegények. És ugye az egyház azt kéri tőlünk, az evangélium, Jézus azt kéri tőlünk, különösen karácsony közelettével, hogy készítsünk helyet a szívünkben másoknak is, elsősorban Jézusnak. És hát Jézus eljövetele botrány, a megtestesülés botrány, erről sokan írtak olyan kiválóságok, mint Pilinszky, a kereszt botránya, az pedig a páli teológia része, de a kereszt botránya a megtestesüléssel veszi kezdetét, mert hiszen Jézus Krisztus a megváltó, az Isten fia, a perifériára jön el. Betlehem már önmagában is egy periférikus kisváros, Jeruzsálemtől nincs messze, távol esik a hatalmi központoktól, Rómától nagyon távol van, de még Jeruzsálemtől is egy kicsit, és még ott sem kap helyet a városban a szent család, a fogadóban nincs hely számukra, és ez azt a kihívást intézi hozzánk, keresztényekhez, úgy gondolom, hogy gondolkodjunk el azon, hogy hogyan készíthetnénk mi helyet az érkező Úr Jézus számára. Ő a szegényekkel azonosul, a periférián élőkkel azonosul, akiket nem fogadtak be, és ilyenek ma is élnek köztünk. Itt vannak nagyon szem előtt a hajléktalanok. 2015 óta a magyar emberek szem előtt vannak a menekültek is, azok a földönfutók, akik háború, igazságtalanság, elnyomás elől menekülnek Európába is, Magyarországon keresztül is haladnak. Nem sokan, de páran itt maradnak, akik megkapják a menedékjogot. De vannak olyan szegények, vannak olyan elesettek, akiket nem látunk. Az idősek, akik kikerültek a saját családjukból, vagy éppen nem is volt családjuk, ők nem az aluljáróban fekszenek, hanem elfekvőkben, közintézmények, szociális otthonok falai mögött, sokszor a periférián, mert ezek az otthonok általában nem a belvárosban vannak. Mi is járunk két helyre, az egyik Újpesten van, a másik pedig Rákoskeresztúron, és ott olyan 80-90 éves nénik, bácsik vannak, akik valószínűleg nem ilyen öregkort álmodtak maguknak.
A Szentegyet közösségnek mi a jellemzője, a missziója, ami meghatározza a közösségnek a működését?
Az első szolgálatunk, az első művünk, hogy úgy mondjam, az imádság, amelyik a Szentírásból indul ki. Tehát ez a Szentírás központú imádság, az Isten igényéből táplálkozik. Rendszeresen végzünk közös imádságokat. Rómában például minden nap van ilyen esti imádság. Budapesten is van hetente kétszer a Gát utcai Canisius Szent Péter templomban. Nem tudom, hogy a Mária Rádió vidéken is fogható-e, vagy csak Budapesten. Pécset a Líceum templomban tartunk imádságokat, és most már a Dzsámiban is, egyébként külföldi diákok részvételével. Monoron is van csütörtökönként esti imádságunk, a Monori Plébánia templomban, sőt, újabban Győrben is. Tehát az első szolgálatunk az imádság, mert az nem pótcselekvés, hanem az a forrás, amiből az egyéb cselekedetek is fakadhatnak. Azon kívül pedig a szegényekkel való barátság. Azt gondoljuk, hogy A szegényekkel való barátsághoz nem kell specialistáknak lennünk, nem kell orvosnak, szociális munkásnak, vagy éppen valamelyik segítő hivatást gyakorló rend tagjának lennünk. Mi világiak vagyunk, tehát én magam is családapa vagyok, van két kisgyerekem, azok a fiatalok, akik a közösségbe járnak, egyetemisták, vagy éppen most kezdik a pályafutásokat különböző munkahelyeken, szeretnének családot alapítani. Mindenki meghívást kap arra, hogy imádkozzon, és a felebaráti szeretetet gyakorolja, hogy Jézust felismerje a legszegényebbekben.
Kik válhatnak a közösség tagjaivá?
Bárki, aki szívesen részt vesz az imádságainkon, és aki a szegények iránt barátságot szeretné velünk megélni. Aki szeretné az evangéliumot a történelemben hallgatni, aki szeretné az idők jeleit a történelemben fürkészni, és hát a szegények életében különösen is jól olvashatók az idők jelei, ők maguk az idők jelei, úgyhogy igazából nyitottak vagyunk, bárkit szívesen fogadunk, aki ezeket az alapvető célokat, ezt az alapvető karizmát osztja, és szívesen élné velünk.
Konkrétan ez milyen tevékenységben nyilvánul meg az imádságon túl?
A konkrét szolgálatokban, tehát a barátság, ugye csak akkor barátság, hogyha tettek kísérik. Budapesten járunk hajléktalanokhoz, heti rendszerességgel járunk hozzájuk, ugyancsak idősekhez, amit már említettem, Pécsett ugyanez a helyzet. Az utóbbi több mint egy évben foglalkozunk újra szegény gyerekekkel is, tehát a Gát utcai templomban tartunk gyerekeknek, helybéli szegény gyerekeknek, cigány és nem cigány gyerekeknek olyan foglalkozásokat, amiket mi úgy nevezünk, hogy a béke iskolája. Ez Afrikából ered, Afrikában nagyon sok közösségünk van, Európában és Afrikában vagyunk jelenleg inkább, de vannak kisebb-nagyobb csoportjaink Amerikában, főleg Latin-Amerikában egyébként, most már Észak-Amerikában is. Ázsiában is kezdünk jelenleni, van egy elég nagy létszámú pakisztáni közösségünk, ami azért érdekes, mert Pakisztánban a lakosságnak mindössze 1%-a keresztény. Indonéziában is jelen vagyunk, ott is egy viszonylag nagy közösségünk van. Mindkét helyen jellemző az, hogy a szegényeket a muszlimok között is szolgáljuk, ugye ezek muszlim többségű országok. Pakisztánban a keresztények helyzete rendkívül nehéz egyébként. Úgyhogy az ottani testvérünknek a tanúságtétele nagyon különösen is értékes. De térjünk vissza Magyarországra. Itt a hajléktalanokon, időseken és szegény gyerekeken, családokon kívül foglalkozunk menekültekkel, bevándorlókkal. Ez egy új szolgálat a közösség életében Magyarországon, mert Nyugat-Európában...
Igen, itt eddig ez nem volt annyira.
Nyugat-Európában már régóta valljuk azt, hogy a menedékkérőket, a bevándorlókat szükséges és lehetséges is beilleszteni. Ugye folyik arról a vita, hogy lehet-e muszlim bevándorlókat integrálni. Én azt gondolom, hogy lehet. Azért gondolom ezt, mert láttam. Tehát láttam a saját szememmel Nyugat-Európában, de itt is, Magyarországon is olyan embereket, akik muzulmán hitűek, de minden vágyuk az, hogy beilleszkedjenek, a gyerekeket iskolába járassák, dolgozzanak, békében éljenek, és adott esetben segítsenek másoknak is. Nemrég, október 30-án rendeztünk egy ebédet szegényeknek, szegényekkel, a Deák téri evangélikus egyházközség dísztermében. Ábrahám vendégsége volt a címe, ahol zsidó, keresztény és muzulmán önkéntesek, főleg fiatalok, megjegyzem, szolgáltak fel szegényeknek. A szegények többsége keresztény volt, de voltak köztük muszlimok is, és egy-két zsidó, akiket a hitközség hozott, igazából több, majdnem tucat volt mind a három vallásból, és sok-sok önkéntes, tehát majdnem annyian voltak az önkéntesek, sőt, bizonyos pillanatokban ugyanannyian voltak, mint a rászorulók. Ebből látszik, hogy egyrészt az emberekben van jó akarat, szívesen segítenek, ha kapnak erre meghívást. Másrészt pedig, hogy a három ábrahámi vallásban a szegények szolgálata, a szegények szeretete, a szegények felé fordulás követelménye, ha úgy tetszik, parancsa, közös. Az iszlám egyik alappillére az alamizsna, és hát egészen világos bibliai parancs a szegényeknek a segítése. A kereszténység persze különleges, hiszen Jézus maga is szegény lett, tehát Isten szegényé lett. Éhező, szomjazó, mezítelen, beteg, földönfutó, hajléktalan és elítélt, börtönben lévő, sőt halálra ítélt Istennel csak az evangéliumban találkozunk, csak az Új Szövetségben, de a másik két ábrahámi vallásban is egyértelmű az, hogy Isten irgalmas, könyörületes, és a szegények iránt különösen is az.
A mai társadalom nem szeret tudomást venni arról, hogy vannak szegény emberek, vagy élnek közöttük szegény emberek. A munkájukon keresztül mit látnak, kiktől érkezik elsősorban segítség?
Sok felől érkezik segítség. Sok fiatal segít szívesen. Van egy önkéntes program, ugye része a tananyagnak a gimnáziumban az, hogy nem tudom, hogy meghatározott szám,
50 órán. Önkéntesség.
Mi olyan diákokkal találkozunk, akik ezt nagyon szívesen teljesítik. Nyilván vannak olyanok is, akik nem. De hát értelemszerűen az ember azokkal találkozik, akik szívesen csinálják ezt. Azt gondolom, hogy talán nem a legkönnyebb megvalósítása ennek az 50 órának az, ha valaki eljön a hajléktalanokhoz. Ennél lehet talán egy kicsit, hogy mondjam, könnyebb körülmények között is teljesíteni. De akik ezt választják, azokban úgy gondolom elég nagy segítőkészség van. De hogy a másik pólusról idézzek, ott megjelennek körülöttünk az evangéliumi szegény özvegyek, akik csak két fillér dobnak a persejbe, de az Úr nagyon nagyra értékeli ezt a két fillér. Tehát vannak olyan idős hölgyek, akik eljönnek és a kis pénzükből adnak a menekülteknek. Hoznak olyan ruhát, olyan sálat, amit maguk horgolnak. Jó lenne, ha gazdagok is segítenének, persze. Erre is van példa, de azért általában a szegény özvegy az, aki segít.
Akkor
a szárreptai özvegy meg, aki két fillér dobja. És a fiatalok. Vannak fiatalok,
hasonló.
De vannak középkorúak is, persze. Tehát minden csoportból, minden társadalmi csoportból akad segítő. Azt gondolom, hogy van az emberekben jó akarat, csak észre kell venni.
Te vagy a fény, te vagy a fény, te vagy a fény.
karácsonykor egy nagyon-nagyon szép eseményt rendeznek, méghozzá december 25-én, ha jól emlékszem.
Igen, december 25-én rendezzük ezt az ebédet, azért, mert arra gondoltunk, hogy ugye sok karácsonyi kezdeményezés van, de érdekes módon karácsony előtt vagy utána, de éppen karácsony napján viszonylag kevés. Mert ugye az emberek azt gondolják, hogy a karácsony családi ünnep, otthon leszünk. Mi is azt gondoljuk, hogy családi ünnep, és éppen ezért több helyre terítünk. Tavaly már közel 200-an voltunk.
Mi az elnevezés ennek a közös ebédnek?
Ennek több elnevezése van. A szórólapon az a szlogen van, hogy karácsony másképp, hívd meg egy szegényt karácsonyi ebédre. Miért? Mert hogy olyan emberekről van itt szó, olyan emberek ülnek az asztalunkhoz, akiket máshol terített ünnepi asztal ezen a napon nem vár. Az év többi vasárnapján ünnepén sem, de karácsonykor különösen fájó lehet nekik, hogy nincsen hová menniük. Úgyhogy hajléktalanok, idősek jönnek ilyenkor. Tavaly már volt 4 menekült, akik egyébként muszlimok voltak, nekik a karácsony nem sokat mondott, de azt látták, hogy szívesen fogadják őket, finom ételt kapnak, mosolyognak rájuk, ők is mosolyogtak őket. Mindenre, szeretik őket, úgyhogy talán az idén is lesznek. Úgyhogy az idén a konkrét helyszín a józsefvárosi Szent József plébánia templom. Szerencsés egybeesés, hogy Szent Józsefnek van szentelve a templom karácsony napján.
Szép
ott,
gesztus, igen.
Ott leszünk. Michels Antal atya jóvoltából, aki lelkesen fogadta azt a kezdeményezést, hogy a templomban terítsünk asztalt a szegényeknek. Magyarországon az első ilyen karácsonyi ebéd lesz ez, mert egyébként korábban évekig a Párbeszéd háza fogadta be ezt az ebédet, ahol nagyon jól éreztük magunkat, a jezsuita atyák vendégszeretetét élveztük, de azt láttuk már tavaly, kinőttük azt a helyet. A templomban többen elférünk, és a templomi helyszínnek megvan a maga varázsa, különlegessége, hiszen ott az történik, hogy az oltár, az eukarisztikus oltár kibővül a szegények menzájává. Ez egy ókeresztény hagyomány egyébként, tehát az ősegyházban az eukarisztia és a szegények menzája, az agapé, a szeretett lakoma nem vált el egymástól. Egy helyszínen, nagyjából egy időben zajlott, és ez csak később vált el, és ez az elválás, az oltári szentség és a testvér szentsége, tehát a szegény szentsége között, egyes teológusok szerint, Olivier Clément szerint például tragédia, tehát az a történelem egyik tragédiája, a 20. század egyik tragédiája, hogy ez a kettő elvált egymástól, holott ugye az egyháznak világos tanítása Máté evangéliumának 25. fejezete alapján, hogy a szegényekben ott van Jézus, ugyanúgy, ahogy az eukarisztiában.
Hány szegényt hívnak meg ilyenkor ebédre? Említett, hogy kinőtték az előző
igen,
helyet.
Igen, 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 tehát 200-250-en leszünk. A kapuvári ízvadászok.
Az nagyon-nagyon sok.
Ezek a tervek, aztán persze lehetünk kevesebben is, lehetünk többen is. Mindig személyes meghívót adunk, és azt kérjük, hogy csak az jöjjön, aki személyes meghívót kap, hiszen egyébként a családias légkör nem tud megvalósulni, és nincs is annyi helyünk, tehát nem tudunk korlátlan mennyiségben ételt előállítani.
Láttam ezen a szórólapon, hogy aki részt szeretne venni, támogatóként, vagy segítőként, igen, vagy meghívóként,
igen,
ezen,
igen,
az eseményen neki előtte el kell menni egy képzésre. Erre miért van szükség?
Képzésnek azért nem nevezném, azért van erre szükség, megmondom, nagyon egyszerű. Tehát ennek az ebédnek a lebonyolítása nagyon összetett. Különféle feladatok vannak, vannak, akik felszolgálnak, vannak, akik az ételt adagolják, vannak, akik az italos pincér szerepét látják el, vannak, akik ajándékot csomagolnak, készítik ki, majd osztják ki a vendégeknek. Ezt nagyon meg kell szervezni, mert egyébként megint csak a családiasság sérül. Gondoljuk csak el a családi ünnepeket. Ott ugye a gyerekek mikor érzik jól magukat, hogyha föl van építve. Ha föl van építve az ünnep, valaki játszik velük, addig, ameddig az angyalok díszítik a karácsonyfát. Van ennek egyfajta szertartása, rendje, igen, akkor teljes az öröm, hogyha ez megvalósul. Tehát ezért mindenkinek örülünk, de azért kicsit az zavarba hoz bennünket, amikor valaki aznap reggel jelenik meg, és azt mondja, hogy ő szeretne valamit csinálni, mert nem biztos, hogy akkor olyan értelmes feladatot tudunk neki adni.
Én azt hittem, hogy azért kell előzetesen arra a találkozóra elmenni, mert felkészítik az embereket a szegényekkel való bánásmódra.
Ezért is. Köszönöm, hogy ezt mondja, mert ez is igaz. Tehát a felkészítés az két mozzanatot tartalmaz. Az egyik az logisztikai jellegű, tehát hogy ki mit fog csinálni. De a másik, és ez talán még fontosabb, megelőzi a logisztikát és a kétkezi munkát, a lelki, szellemi felkészülés. Miért csináljuk ezeket az ebédeket? Mi ebben a szép? Ezt próbáljuk átadni. ha ezt sikerül átadni az önkénteseknek, akkor egyrészt jobban fogják magukat érezni, lelkesebben segítenek, és talán később is eljönnek, nem csak karácsonykor, hanem máskor is bekapcsolódnak ebbe a munkába.
Hol tudnak jelentkezni azok, akik szeretnének önökkel együttműködni?
Hát igen, ez nehéz kérdés, mert ugye egyrészt nem tudom, hogy most akik hallgatják a műsort, föl tudják ezt írni, de ha kérhetem a Mária Rádiót, akkor mondjuk azt, hogy a szerkesztőségben jelentkezzenek, és hogyha ezt a szerkesztőség megteszi, hogy továbbítja nekünk a jelentkezők neveit, elérhetőségét, az az egyik lehetőség. Ha nem, akkor pedig én most szívesen bemondok egy e-mail címet, meg egy telefonszámot,
igen, bátran,
és akkor ezen lehet jelentkezni. De az e-mail cím az a következő: santegidio.budapest@gmail.com.
Oké, okay, ezt hogyan kell betű ezt szerint leírni?
Betűzöm. Tehát az első tagja Santegidio. S, mint Sándor, A, mint Aladár, N, mint Nóra, T, mint Tamás, E, mint Elemér, G, mint Géza, I, mint Ilona, D, mint Dezső, I, mint Ilona, O, mint Oszkár. Pont. Budapest, ezt nem kell betűzni, kukac@gmail.com.
Ez pedig ismerik, ez ismert. Kedves hallgatók.
A telefonszám az valamivel könnyebb. Én megadom annak a hölgynek a telefonszámát, aki főként az önkénteseinkkel foglalkozik. Őt úgy hívják, hogy Rudik Márta.
És akkor a számot is kétszer el lehet mondani, és általában
igen,
akkor felírják.
30-as előhívó, 230-86-81. Még egyszer, 30-as előhívó, 230-86-81, Rudik Márta, Szent Egyed vagy Szent Egidio közösség.
Az ünnepi szentmisét december 25-én az étkezés előtt,
igen,
Székely János püspök atya mutatja be. Miért pont ő?
Ő régóta megtisztel bennünket a barátságával. Én személyesen már több mint 20 éve ismerem, azt hiszem, 20 éve biztos. Ő egyébként a püspöki kar Caritas in Veritate bizottságának az elnöke, de ez nem a legfontosabb körülmény talán. Itt a személyes barátsága fontos, részben velünk, részben pedig nagyon szereti a szegényeket, tehát
igen,
rendszeresen forog azok között, az emberek között, akik között mi is próbálunk élni, tehát akikhez elmegyünk. Tehát ő ugye cigánypasztorációért felelős, szívesen van a szegényekkel, szívesen van velünk, szívesen mutatja be ezt a szentmisét, tehát ilyen egyszerű a válasz.
Miért fontos az, hogy ilyen emberek mozogjanak a társadalomban, mert ő is egy példaképként van jelen, én azt hiszem, a hívő emberek között, mert megmutatja azt, hogy igen, a szegény emberek közébe kell menni, és ez nem jár nehézségekkel, ez nem jár semmiféle megpróbáltatással abból a szempontból, hogy bátran oda kell menni, ők is emberek, csak szeretni kell őket. Én azt hiszem, hogy János atya is egy ilyen típusú személyiség.
Igen, igen, tehát a püspöknek a jelenléte különösen is fontos. Ugye a püspöknek sok címe van, sok hagyományos címe van az egyházban, az egyik címe a szegények atya. És hát az atya bemegy a fiai közé, nem lehet tőlük nagyon távol. Úgyhogy ezt fejezik ki tulajdonképpen azzal, hogy rendszeresen misézik, keresztel, egyéb szentségeket szolgáltat ki, beszélget ilyen körökben, hogy úgy mondjam. Tehát a periférián él. A Ferenc pápának is egyébként ez az egyház felfogása, ez az egyház képe, úgy hiszem, ezt mélyen evangéliuminak tartom. Mert ahogy mondtam, Jézus Krisztus a periférián születik, periférián kezdi hirdetni az evangéliumot, eljut ugyan Jeruzsálembe, ő Rómába soha nem jut el, azt majd csak Péter apostol teszi meg, aki egyébként szintén rendkívül marginális figura lett volna amúgy, hát egy galileai halász, gondoljunk bele, az a világpolitikában mennyit számít. És aztán Jézus a városon kívül, a periférián, a Golgotán hal meg, és a pápának is, a mostani pápának is azt hiszem ez az álma, hogy az egyház újjászületését, az újraevangelizációt a perifériáról kiindulva valósítsa meg. Ugye az előző szent évet, tehát az irgalmasság szent évét nem Rómából kezdte, hanem Bangui-ból, amelyik egy teljesen elfeledett, abszolút periférikus országnak a fővárosa, a Közép-Afrikai Köztársaság fővárosa, ahol ráadásul gyakorlatilag polgárháborús helyzet volt.
A szegények közötti tevékenység, vagy a velük való együttélés is egy életforma.
Igen, mondhatjuk talán ezt is, igen, igen.
Mik az alappillérek ebben az életformában?
Én azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy életforma, az igaz, de azért óvatos lennék, mert ha ennél a szónál maradunk, ennél a kifejezésnél maradunk, akkor úgy tűnik, hogy ehhez megint csak valami különleges hivatás kell. Én azt gondolom, hogy nem kell. Mondok egy példát. Ha az emberek van kisgyereke, nekem ugye van kettő, valakinek több is van, 4-5 a közösségben ilyen is van. Nos, ők úgy nőnek föl, hogy természetes számukra az, hogy rossz állapotban levő idősekhez, akiknek a látványát nem biztos, hogy mindenki szívesen viseli el, bejárjanak velünk. És nagyon sok szeretetet kapnak az idősektől. Tehát maga tehetetlen, nagyon rossz állapotban levő idősek adni szeretnének. Kapni is, de adni is. Tehát mindig, amikor a gyerekeink elmennek az időseket meglátogatni, akkor kapnak, és örömmel térnek vissza onnan. Nem lehangolva és depressziós módon, ahogy esetleg egy-egy felnőtt tenni, hanem külön életforma, ezt nem hiszem. Egyszerűen csak ott vannak, és megértenek valamit, mert még gyermekek, könnyebben megértik. Ha így fognak fölnőni, akkor felnőttként is könnyebb lesz nekik. Jobban helyt fognak állni az életben, én azt gondolom, mert érzékenyebbek lesznek. Ugyanígy a gyerekeinknek természetes az, hogy a koldusnak adunk pénzt. Sőt, sokszor ők kérik, hogy adjunk. Valamikor én azt mondom, most ne haragudj, nem tudok adni, mert sietünk. De azt mondom, nem, álljunk meg, adjunk. Vagy adjunk neki is, mert érdekli az Isten országa. Úgyhogy nem tudom, hogy külön életforma ez. Azt hiszem, hogy nem. Tehát az Úr Jézus nem külön életformát alapít, hanem az életet akarja teljessé tenni. És a teljes életbe szerintem beletartoznak olyan emberek is, akiknek kevés barátjuk van. Tehát a teljes élet szereplői a szegények, akik nem olyanok, mint mi. Az Úr Jézus, ha olyanokat keresett volna magának, mint amilyen ő maga, nem jött volna el karácsonykor. Tehát ő olyanok akart lenni, akik mások, mint ő. Ami nagyon fontos, hogy a Mihály Sztóni atyának megköszöntük a vendéglátást előre is, de a kapuvári ízvadászoknak is szeretném megköszönni, akik majd főzni fognak. Ők ezt teljesen önzetlenül teszik, tehát nekik ebből semmi hasznunk nincsen. Nagyon érdekes szolgálat az övék. Rómában is többször főztek, római szegényeknek, tehát Rómában nagyobb hírük van már, mint itt. Mert Vízkereszt ünnepén például úgy tudom, hogy az idén is kimennek, tavaly is voltak, sőt, talán már tavaly előtt is, és a római szegényeknek főztek szabad téren, de ott is több száz embernek.
Mi lesz most a menü?
Azt hiszem pörkölt.
Az ízvadászok menüje.
Azt hiszem pörkölt. Két fogás, sőt három fogás lesz. A süteményt azt nem az ízvadászoktól kapjuk, azt nekünk kell előállítanunk. Ebben is szeretnénk a hallgatók segítségét kérni, akinek van kedve sütni, hozni süteményt.
A mi hallgatóink remek süteményeket készítenek, igen. Ezt nagyon sokszor igen. Megtapasztaltuk. Igen. Talán leginkább Székely János püspök atya tapasztalja meg legtöbbször, igen. Mert mindig az ő irodájában gyűlnek össze a legfinomabb sütemények. Úgyhogy most akkor biztatjuk a kedves testvéreket, igen. Hogy aki esetleg ebben is tud segíteni, segítsen. Igen. Említette egy januári programot is.
Igen. Hát az mindig a karácsonyi időszak, január 1-én hagyományosan a béke lépéseivel kezdjük az új évet. Ez annyit jelent, hogy délután 4 órakor találkozunk, legalábbis Budapesten, a Salkaházi Sára emléktáblájánál, a Dunaparton, az alsó rakparton egész pontosan, nem messze a Szabadság híd Pesti hídfőjétől. A Corvinus Egyetem alatt van, ez előtt alatt van a Dunaparton. Akkor ott gyülekezünk fáklyákkal, gyertyákkal, és akkor azoknak az országoknak a neveit tartjuk transzparenseken a magasban, ahol jelenleg is háború van. Sajnos nagyon sok ilyen van, ugye 27-28 országban van háború, vagy kiterjedt erőszak, igen. Nagyon sok. Ugye Ferenc pápa azt mondta, hogy ez már a harmadik világháború, csak nem egy hadszíntéren, hanem részletekben, fejezetenként zajlik.
Igen.
És csatlakozunk ezzel a pápa felhívásához, aki minden január 1-ére, 6. Pál óta minden pápa, minden január 1-ére békefelhívást tesz közzé. Ugye a Szűz Mária Isten anyaságának napja a katolikus igen. Egyházban, és a béke világnapja egyúttal. Ezt szeretnénk megünnepelni, ezzel az ökumenikus imádsággal, ezt is Székely János püspök atya vezeti majd, de ökumenikus résztvevőkre is számítunk, Fabinyi Tamás evangélikus püspök jelezte a részvételét, szokott jönni Aaron Stevens a skót presbiteriánus egyházból, Gyuszef atya az egyiptomi kopt ortodox egyház részéről, vagy Kalota József görög, ortodox, esperes, tehát protestánsok, ortodoxok is részt szoktak ezen venni. Tehát 4 órakor van a menet, délután 4-kor, és 5 órakor az imádság a Váci utcai Szent Mihály templomban.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük az elhangzottakat, és a Jóisten áldása kíséri a törekvéseiket.
Köszönöm szépen, és hát boldog adventi készülődést kívánok a hallgatóknak, és ha addig nem találkoznánk, akkor pedig áldott békés karácsonyt.
Szőke Péterrel, a Szentegyet közösség budapesti vezetőjével beszélgettünk a december 25-én megrendezésre kerülő Karácsony másképp ebéd meghívásról. és a Szentegyet közösség missziós feladatairól. Az interjút Prontvai Vera készítette.
Mária Rádió. Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.